Laudetur Jézus Krisztus, dicsertessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az éterhullámain keresztül kapcsolódnak be augusztus fél órájába. A nyár kellős közepén vagyunk, amikor is nagyon sokan töltik a nyári szabadságaikat különféle helyeken, táborokban, idegen országokba utazva, más kultúrákkal ismerkedve, gyarapodva. De ugyanakkor a szabadságolás közepette nem feledkezhetünk el a szép ünnepeinkről, és elsősorban a vasárnapokról, hiszen az Úr napját meg kell szentelnünk. Ezért is van vasárnapról vasárnapra, Bocskai Rádióban, valamelyik felekezet által elmélkedés biztosítva, hogy az emberek lelkileg is tudjanak kicsit elmerülni, elmélkedni. Így a katolikus félóránk ebben a hónapban elsősorban, legalábbis az első része, az égi édesanyánkról fog szólni, akinek holnap után kedden ünnepeljük az ünnepét, a legszebb, legszentebb Mária ünnep, amikor is halála utána, mint van már, mint hogy halálba szenderült, testestől, lelkestől felvételett a mennybe, és ezt mi úgy nevezzük magyarok szépen Nagy Boldogasszony ünnepen. Valamint augusztus 20-án van a legnagyobb magyar nemzeti ünnepünk, az államalapításnak az ünnepe, valamint Szent István királyunk, ország és egyházalapító királyunknak az ünnepe. E két pilléren fog állni az elmélkedésünk, illetve befejezésként szeretnék utalni arra, hogy mi itt távol az anyaországtól, a Kárpát-medencétől, az Egyesült Államokban, azon belül Clevelandben hogyan akarjuk megünnepelni szép ünnepeinket, különösképpen az utóbbi Szent István királyt, mit jelent számunkra, hogyan tudjuk megélni. Ezért is szervezzük jövő szombaton, 19-én az egésznapos programunkat, a fesztivált, illetve jövő vasárnap 20-án lesz a tényleges nemzeti ünnepünknek a napja, amelyet megünneplünk majd a vasárnapi szentmise keretében, és méltóképpen megadjuk a tiszteletet országalapítók Szent István királyunknak. Kérem, próbáljunk meg kicsit elmélyülni, elmerülni, hogy tudjunk elgondolkodni keresztény mi voltunkról, emberségünkről, magyarságunkról, hitünkről, egyáltalán mi az életünket mire alapozzuk, sziklára, avagy homokra, és reméljük az előbbire, szilárd talajra, sziklára, amely szikla nem más, mint maga az Isten, maga Jézus Krisztus. Kedden, azaz augusztus 15-én üljük Nagy Boldogasszony ünnepét, ami azt jelenti, hogy égi édesanyánk miután elszenderült, testestől, lelkestől felvétetett a mennybe. Ilyen érdekes fogalmazás, hogy úgy fogalmazunk, elszenderült, nem pedig, hogy meghalt. Azért, mert vita alakult ki a teológusok között, hogy most Máriának meg kellett halni, avagy sem. Ugyanis az egyik csoport azt mondja, hogy meg kellett halnia, mivel Jézus Krisztus is elszenvedte a halált, tehát hogyha maga az Isten elszenvedte a halált, akkor az Isten szülő Máriának miért ne kellett volna, miért lett volna ő kivételes. Illetve a másik tábor, teológiai táborra gondolt nyilván, azt vallja, hogy a halál az áteredő bűnnek a következménye, vagyis el kell szenvedni a halált, de ugyanakkor Mária mentes volt az áteredő bűntől, tehát neki logikusan következik ebből, hogy nem kell elszenvednie. Nos, hát ezt a Szentlélek eldöntötte, amikor is a zsinaton kihirdették a dogmát, miután Mária elszenderült, testestől, lelkestől felvételett a mennybe. Szóval ezt ünnepeljük 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepe. Jelentősége van Magyarországon is, szerte a nagyvilágban Nagy Boldogasszonynak, hiszen gondoljunk arra, hogy mennyi helyen épült sok-sok csodálatos templom Nagy Boldogasszony tiszteletére. Mi magyarok nagyon szeretünk ünnepekhez társítani különféle jelzőket, akár gondolhatunk már az első napra is. Mária Isten anyaságával kezdjük az év első napját, amikor is az egyház elénk tárja, hogy legyen egy édesanyja, aki oltalmaz minket, védelmez mindenféle bajban, nehézségben, vagy akár gyertyaszentelő ünnepe, amikor is Jézus Krisztus, mint a világ világossága van bemutatva és tárul fel előttünk, aki majd a húsvétkor legyőzi a sötétséget az ő feltámadásával. Majd gondolhatunk akár gyümölcsoltó boldogasszony ünnepére, amikor is a gyümölcsákat tavasszal meg szokták metszeni, illetve beoltani, hogy jobb termést hozzanak, ekkor van a fogantatása, vagyis a mi Urunkat Jézus Krisztus anyai méhébe foganta, és testet öltött majdan a Jóisten. Aztán gondolhatunk Sarlós boldogasszony ünnepére, az aratás kezdetére, illetve most, amit ünnepünk, nagy boldogasszony ünnepére, valamint kis boldogasszonyra, amikor is ünnepeljük égédesanyánk születését 8-án, szeptember 8-án, aztán magyarok nagyasszonya is van, és végül a szeplőtelen fogantatás ünnepe, amikor is Mária megfogant édesanyja méhében, Anna méhében, és megszentelődött, vagyis mentes volt az átadó bűntől. Illő, hogy tisztelettel legyünk ég édesanyánk iránt, aki tudja, hogy mire van szüksége gyermekeinek. Természetesen egy édesanyja oltalmaz, véd, óv, de olykor szükség van anyai nevelésre, szigorra. Tehát nem mindig úgy alakul minden, ahogyan mi szeretnénk. De az biztos, hogy aki őhozzá imádkozik, a kérése meghallgatása talál, hiszen imádkozzuk is, és énekeljük is, hogy van nekünk égi édesanyánk, aki a magas mennyekből gondot visel, reánk. Ezért nem vagyunk árvák, még hogyha sokszor úgy érezzük is magunkat ezen a földön, ebben a világban. Igen, vannak sajnos olyan emberek is, akik az anyaságot másképpen értelmezik. Egy példával szeretnék most élni, éppen a mai nap tapasztalta, amikor a kórházban nézem, a ilyen anyakönyvünk van, ahol beegyezik, hogy hány beteget láttunk el, betegek kenete, utolsó kenet, vagy esetleg sürgős keresztelés, és látom, hogy négy hetes gyermek van beegyezve, hogy sürgősen meg lett keresztelve, tehát közel van a halál állapotához, és mint kiderült, hogy az édesanyja, hát ha lehet annak nevezni, hát úgy dédelgette a gyermekét, hogy szinte halálba rázta, agyrázkodást kapott a gyermek, és nagyon súlyos, illetve kék-zöld foltokkal szállították a kórházba, tehát ütötték, verték a gyermeket, hogy legyen csendben, vagy ilyesmi. Szóval elképzelni, hogy milyen szörnyű az éneket megtapasztalni, hogy vannak ilyen mostoha vagy hitványanyák is. De az égi édesanyja is, természetesen a világon a legtöbb édesanyja, az a gyermekét óvja, gondozza, neveli szépen. És valahogy a héten ez jutott még eszembe, amikor ünnepeltük Edith Stein Benediktának az emlékünnepét augusztus 9-én, szerdán, és az ő fordulópontja az életében az volt, amikor bement egy katolikus templomba, is azt látta, hogy emberek az Isten szülő kegyszobor előtt, tehát úgy letérdőnek és imádkoznak, hogy milyen szoros kapcsolat lehet, és az emberben milyen alázat van, hogy képes így megalázkodni és letérdelni. Nyilván sokféle módon lehet imádkozni, de a térdelésnek, az alázatnak egy legmélyebb megnyilvánulási formája. Lényegében ez változtatta meg, hiszen ő először német szakos tanárnak, illetve történésznek készült, ezt nem szerette, mert később filozófus lett belőle, de miután elolvasta Avilai Szent Teréznek a műveit, a belső vásk, a várkastét és a tökéletesség útját, teljesen megváltoztatta és szerzetes nő lett belőle. És ez a pont volt, ami úgy elvezette őt az életszentségre, hogy vértanú lett, vagyis képes volt meghalni az igazságért, hiszen nem tagadta meg mi voltját, hiszen ő zsidó családból származott, de továbbra is keresztény zsidóként élte az életét, És amikor a második világháború ideje alatt deportálták a zsidókat, akkor neki lett volna a lehetősége, hogy elhagyja az országot, de nem tette, hanem képes volt meghalni. És 1942. augusztus 7-én azt hiszem 500 társával együtt elgázosították, tehát így lett vértanú. És ami közelebb vitte ehhez a vértanúsághoz, lényegében a hódulat, az Isten iránt a kapcsolat, és ennek szoros alapja, velejárója az Isten szülővel való kapcsolat, az imádat és a hódolat, mármint hogy közben járó imádságot kérve tőle. Nyilván nem istenítjük égi édesanyákat, ezt mindenki tudja, hanem ő, mint a legközelebb álló teremtmény a Jóistenhez, tehát ő az, aki leginkább közben tud járni érteni. Ezért mi magyarok büszkék valljuk égi édesanyáknak, magyarok nagyasszonyának, és kérjük az életünkre, családunkra, közösségünkre, nemzetünkre, hogy járjon közben minket, és óvjon meg minket a történelmi nehézségektől, kihívásoktól, viszontagságoktól, az újkorban adódó hitetlenségtől, közömbösségtől, cinizmustól, mindentől, és legyünk mi is alázatosak, és ezáltal mi is és mások is közelebb kerüljenek az Isten szülő által a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Az emlékedésünk második része Szent István királynak a tisztelete, akit hamarosan nagy ünnepélyes keretek között fogunk megünnepelni itt Clevelandben, Szent Imre templom környezetében. A befejező gondolatokat majd a fesztiválra szeretném szánni. De most Szent István királyról kicsit elmékedjünk. Én azt gondolom, hogy a magyarság köztudatában legalábbis én azt gondolom, hogy az itteni közösség, felnőtt közösség, és akik 56-ba jöttek, illetve azok gyermekei talán, remélhetőleg azért sok mindent tudnak Szent István királyról. Nem csak annyit, hogy első király, hanem milyen volt az ő lelkülete. Hát először is azt kell látnunk, hogy nem volt egyszerű dolga. Most arra nincs mód és lehetőség, hogy teljes életrajzot vázolják fel. Azt gondolom, hogy is sokan tudják, de pár momentumot azért mégis szeretnék úgy kiemelni. Hát először is, hogy magyarok megérkeztünk mi a Kárpát-medencébe. Persze az mellékes, hogy most pár száz évvel korábban. A lényeg az, hogy meg kellett alapozni az országot, és egy ország megalapozásának alapfeltétele, hogy legyenek morális értékei. Tehát lehet akármilyen gazdaság, vagy akármilyen politikai kapcsolat, hogyha nincs morális alapja, nincs erkölcsi értéke, értékrendje egy társadalomnak, akkor minden hiába való. Az önmagát fölemészti és megbukik, összeomlik. Tehát ezért volt szükség már Géza fejedelem idejében, amikor is ő már belátta, hogy muszáj valamit tenni, és ezt az el kell ismerni, hogy az ő keresztényi levése mármint Gézának az nem volt legalábbis történészek szerint teljesen szívből jövő. Na, én hozzáteszem, hogy csak a Jóisten a szívek ismerője, tehát ő tudhatja, hogy mi rajzolódott ki egy embernek a szívében, lelkében, hiszen mondhatjuk azt, hogy a magvető munkát ők végezték el, és nem volt egyszerű egy barbár nomád néppel, tehát így kezdeni, hogy megszerettetni, hogy most egy helyben maradunk, dolgoznunk kell, nem kell ellopni másnak a tulajdonát. A földet meg kell művelnünk, és törekedjünk arra, hogy legyen olyan alapja az környezetünknek, vagy amiből tudjuk biztosítani a jövőnket, és nem csak a kiszámíthatatlanságra, vagyis a rablásra kell gondolni. És nagyon nehéz volt rászoktatni, tehát nyilván több száz év kellett, mondhatjuk azt, hogy egészen a honfoglalás után, egészen Szent István, illetve Szent László királyig, és utána is ez mind-mind problémát jelentett. Ez a sámánizmus is, a nomád életforma állandóan felütötte fejét, és nagyon szerették volna ezt a nomád életformát megtartani, teljesen függetlenedni a kereszténységtől. Tudom, ezzel is sokan nem értenek egyet, sőt, kereszténységet és Szent Istvánt, illetve Szent Lászlót egyenesen. rendszeresen vádolják azzal, hogy micsoda kártékony hatás végzett, munkát végzett, hogy egy ilyen régi szép magyar értéket, mármint a sámánizmust mondjuk eltörölte, és helyette lett a kereszténység. Minden bizonnyal minden kultúrának van értéke, és a sámánizmusnak is volt, de ugyanakkor a megváltást és az evangelizációt nem lehet kétségbe vonni, és maga Jézus Krisztus erre példát mutatott, és megbízta az apostolokat, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot, térítsétek meg a népeket. Tehát ennek az evangelizációnak lett a következménye, hogy mi keresztények vagyunk, és a kereszténység tartott meg, és remélhetőleg a kereszténység fog ezután is minket megtartani. Tehát bármennyire is vannak ellenlábasok, bármennyire is vannak tombolók, akik legszívesebben eltörölnék a kereszténységet, és minden templomot felgyújtanának, mint az a 3 vagy 4 fiatal cseh csürdöngölő, akik egy 16. századi szép műemlék fa templomot csak úgy jókedvből leégetnek, felgyújtanak. És fel sem fogják, hogy micsoda károkat okoznak, hogy miért zavarja valakinek a lelkismeret. Ma már vallásszabadság van, és nem tudom, hogy ez miért zavaró. Ez zárójelben mondtam, hogy mindig vannak ilyen ellenlábosok, akiknek semmi sem tetszik. Tehát ez így volt Szent István király idejében is. Mondjuk én gondolok Koppányra, és amikor koppányokat emlegetek, ez általánosan értem, ami azt jelenti, hogy mind a keresztény értékrenddel ellentétes magatartást tanúsít. És ma ilyen koppányokkal van tele az ország, ilyen koppányokkal van tele Brüsszel, ilyen koppányokkal, akik legszívesebben mindent tönkre tennének. És hát szükség van olyan vezérekre, akik valóban szilárdan tudják védeni a sziklára épített várat, házat. Ezért is kell imádkozni. Szóval nem volt Istvánnak könnyű, tehát hogy ő megkeresztelkedett, megházasodott, volt egy csodálatos felesége, Bajor Gizella, gyermekeik születtek, igaz, hogy csak Imre érte meg a felnőttkort, és nyilván neki akkora óriási munkát kellett végeznie, és óriási nagy diplomáciai érzékkel kellett rendelkeznie, hogy az országot tudja megtartani a kemény népben, mert a magyarok azért kemény népek, hogy azokat tényleg megtartani, és olyan vezetőkre volt szükség, és nyilván ennek tudják, mi volt a legfontosabb Mécsesének az utánpótlása, mi volt az olaj, hát ez a kegyelem, az isteni kegyelem, hogy ő nem vette fáradtságot, és letérdelt imádkozni, és nem vette a fáradtságot, hogy akár a felesége is fontosnak tartotta, hogy az országnak legyenek morális, erkölcsi értékei, és ezt a kereszténység biztosítja, és biztosította is ezután is. Az egyház arra fog törekedni, hogy a társadalomnak adjon egy morális értéket. Függetlenül attól, hogy én most nem megyek bele, hogy mindig voltak visszásságok, és ezzel nem kell kiavadni, mert mindig voltak lesznek, azt gondolom, de a nagy általánosságok kell nézni, hogy micsoda értéket alapozott meg Szent István király. Akár az egyház rendeleteivel, és ugye ma sokan cikizik, de egyszerűen fontos volt a nevelés, a lelki nevelés, a morális nevelés, olyan kérges lelkű emberek voltak, és ehhez missziósokat hívott az országba, tehát a lelki embereket, és olyan embereket, akik az országot előbbre vitték. És csak hogyha belegondolunk, hogy milyen érzéke volt és tisztelettel volt a Jóisten iránt, és ahogy gondoskodott akár az internetben Imréről, hogy majd ő lesz az utód, hát sajnos ez nem így következett be. De a lényeg az, hogy Szent István király, ő komolyan fontolóra vette, és megvalósította a Szentírásnak az alapigéjét, amelyet Szent István király napján olvasunk, hogy az építő sziklára építette a házát, és szakadt az ápor, sivített a szél, és nekizúdult, de az nem dőlt össze, mert sziklára volt építve. Tehát István király az országunkat immár több mint 1000 éve kemény sziklára, vagyis Jézus Krisztusra alapozta. De hogyha valaki homokra fogja építeni a házát, akkor jöhet vihar, és jöhet eső, zápor, és már pedig az életben sok ilyen vihar van, és az össze fog dőlni, hogyha nem lesz meg ez a szikla, nem lesz meg ez a szilárd alap. Ezért kell megtenni azért, hogy ez minden meglegyen. Szent István király tehát óriási nagy értékeket hagyott ránk, és azért kell imádkoznunk, hogy legyenek olyan lelkületű vezetők világi és egyházi értelemben, akik szilárdan kitartanak amellett, hogy igenis fontos az erkölcsi értékek megtartása és belegyökeresztetése az új generációba. Én azt kell mondjam, hogy én nagyon nagyra becsülöm azt, hogy Magyarországon például van lehetőség hitoktatásra, elő van írva, és talán nyögvenyelősen indult, csak a háborúk, a tanárok, iskolák, szülők, de azért, ha már van 30%-os siker, már pedig van, akkor meghozza a gyümölcsét előbb-utóbb. Magyarország arra sorsa jutott, hogy újra kell evangelizálni. És bizony ehhez szükség van olyan vezetőkre, akik kiállnak az értékek mellett, független attól, hogy napi szinten szidják, ostorozzák a kopányféle emberek. Igyekezzünk nem meghátrálni, hanem kiállni a saját értékeink mellett, és ez vonatkozik az egyházi vezetőkre is, hogy ragaszkodni kell a sziklához, az alaphoz, és csak is az le, Szent Pál apostol fogalmazza számunkra, az a szikla, nem az életünknek az alapja, csak is Krisztus. És Krisztusra, erre a sziklára kell helyezni mindent. Úgyhogy ezért fontos nekünk az államalapítás, és Szent István király a kettőt nem különítette el. Igenis, az állam, tehát fontos, hogy lelki alapokon is legyen fundamentálva, megalapozva, mert ha ez nincs meg, akkor csak egy modern robot gépezet lesz, ami előbb-utóbb elromlik és összeomlik. De hogyha van lelki tartalom, ez olyan, mint egy épületben a vakolat, a falak, hogyha jó vakolat tartja össze, akkor az az összetartó erő. És bizony, ez a vakolat nem más, mint a kegyelem. Ezért számunkra mindennél fontosabb az első szent királyunk, Szent Istvánnak a tisztelete. Ezért próbáljuk megünnepelni, és időt szakítani, független attól sokan szabadságolnak, itt-ott távol vannak, de én hiszem azt, és tudom, hogy él még a magyarokban a magyarság iránti vágy, él még bennük a szent korona iránti elköteleződés, hogy igenis mi ahhoz a korona népéhez tartozunk, amely sok viszontagságnak volt kitéve, szét volt szórva, és a magyar nép is így kicsit szétszóródva van a világban, de a lélek valahogy minket összeköt. És ezért próbáljuk meg jövő szombaton 19-én ünnepélyes keretek között, ugye beszéltem itt aratásról, új kenyérről, új kenyér megáldásával, szép nemzeti ünnepbe, színpompába öltöztetve az egész fesztiváli hangulatot, tehát itt nem csak egy gulyásról vagy mindenféle ételté felsorolható káposzta, csirkepaprikás, kürtős kalács, lángos, palacsinta vagy akármi, higgyük el, ez is nagyon fontos, mert fontosak a magyar ízek, de ennél sokkal fontosabb kell, hogy legyen, vagy legyen bennünk az első Szent István, első királyunk iránti tiszteletünk, Szent István király iránt. És ezt nekünk, hogyha nem is volt, nem is élt annyira elevenen bennünk, vagy valahogy úgy hagytuk kicsit ellanyulni, ezt kell nekünk felszítanunk, és higgyük el, hogy ezt fog minket megtartani. Az érték, mert akinek nincs gyökere, nincs múltja, annak nincs jövője sem. De hogyha van, amihez kapaszkodjon, van, amire alapoznia, akkor van jövője. Szent István király, könyörög érettünk, hadd, hogy amit teszünk, az legyen fel a barátaink örömére is, a Jóisten dicsőségére, és kérjük közbenjárásodat Szent Imre herceggel egyetemben, és a égi édesanyánkkal, hogy valóban amit teszünk, azt tegyük, azt szépen, kellő szeretettel, türelemmel, bölcsességgel, és egy olyan értéket tudjunk felmutatni a társadalomba, hogy azért szervezzük, mert egy értéket akarunk felmutatni, megélni saját példánkkal, és ezt továbbadni az új generációnak. És ezt az itteniek is hadd lássák, és hadd tapasztalják. Uram Jézus Krisztus, add, hogy mindezt, amit teszünk, az valóban sikeres legyen, és mindig csak a te dicsőségedet szolgálja. És ha adsz egy kis örömet nekünk, azt mi nagyon megköszönjük. Ehhez kérjük a te kegyelmedet, hogy legyen a mi népünk újra erős. Mert sokszor jellemző, hogy széthúzóak vagyunk, szétesők. Nem akarunk elmenni egymás ünnepeire. Nem akarunk örülni egymásnak, hogy magyarok vagyunk. Márpedig Mindszenty bíboros, amikor elment Dél-Afrikába, függetlenül attól, hogy most más felekezetű volt az ember, kórházban volt egy asszony, és meglátogatta azért, mert csak magyar. Hát éljen bennünk ez a magyarság, ragaszkodjunk a hitünkhöz, ragaszkodjunk teremtményi mi voltunkhoz, kereszténységünkhöz, és nem utolsó sorban szép, büszke magyarságunkhoz. Isten áld meg a magyart. Dicsertessék a Jézus Krisztus, Laudato Jézus Krisztus.
Magyarország az én kedves szép hazám. Oda fáj csak gyönge szívemig azsám. Vigyel, édes szóvam hazámék, hogy ne fájjon gyönge szívem sok.